mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazda mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg tanításképpen Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk. Dániel könyve 6. részéből, az első 11 versből. Dániel könyve 6. részéből, az első 11 versből így szól hozzánk Isten igéje. A véd Dárius pedig elfoglalta az országot 62 esztendős korában. Dárius úgy látta jónak, hogy országa vezetésére 120 kormányzót nevezzen ki. Az egész országban voltak ilyenek. Ezek fölé pedig 3 főkormányzót rendelt, közülük az egyik Dániel volt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy a király semmi kárt ne érjen. Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzó és a kormányzó közül, mivel rendkívüli lélek volt benne. Ezért a király őt akarta az egész ország élére állítani. A kormányzók és a főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására az ország ügyeinek az intézésében. De semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt. Sem anyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Akkor ezek az emberek azt mondták, nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dániel, ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk ellene valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták neki. Dárius király, örökké élj! Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az előjárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet, aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez, hajtott ki Üló király, az dobják az oroszlánok vermébe. Most azért ad ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Ennek megfelelően Dárius király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában 3-szor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, hálatelt szívvel köszönjük végtelen szeretetedet, jóságodat, amivel megtartod az életünket. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, hogy a kezedben helyezhetjük a sorsunkat. Légy áldott mindenért. Köszönjük, hogy szeretsz. És köszönjük, hogy kegyelmedet, jó voltodat nem vonod meg tőlünk. Kérjük szépen, segíts, hogy az életünk minden helyzetében olyan hűségesek tudjunk maradni hozzád, az imádsághoz, a hit gyakorlásához, mint amilyen hűséges volt Dániel. Hadd, hogy meg ne lestüljünk, hogy álhatatosak maradjunk minden nehézség közepette. Megoljunk előtted, hogy ez az álhatatosság hiányzik a legjobban belőlünk. Ez a maradandó mondás hozzám a te dolgaidhoz. Bűnbánattal valljuk meg, hogy olyan könnyen elsodor bennünket tőled ezen a világon minden. Nem csak a nagy, hanem gyakran a kicsi dolgok is. Ezért térünk és könyörgünk. Bocsáss meg a mi bűneinket. Bocsáss meg, amikor a világ szele elsodor bennünket te tőled. És nem tudunk neked engedelmeskedni magadéktalanul. Kérünk szépen, hogy teremts bennünk tiszta szívet, tiszta gondolatokat. És akkor, hogy csak téged lássunk. Te légy ma itt a középen. És a te igét határozza meg az egész életünket. Ezért kérünk ma is, szólj hozzánk a te szent lelked által. És te élővé bennünk a te igédet. Megvallottuk a mi bűneinket, hű és igaz a mi Istenünk, hogy megbocsássa a mi bűneinket, és megtisztítson bennünket minden hamisságtól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Folytassuk Isten tiszteletünket a 845. dicséretünk első versét. 845. dicséretünk első versét énekeljük el. Hogy megmentse őt. De azok az emberek újra a királyhoz siettek, és ezt mondták neki. Tudnod kell, ó király, hogy a védek és a perzsák törvénye szerint nem szabad megmásítani semmiféle rendeletet vagy végzést, amelyet a király elrendel. Ekkor a király parancsára előhozták Dánielt, és az oroszlánok vermébe dobták. De a király azt mondta Dánielnek, a te Istened, akit álhatatosan tiszteltsz, szabadítson meg téged. Oda vittek egy követ, és a verem szájára tették, a király pedig lepecsételte gyűrűjével, valamint főrangú embereinek a gyűrűjeivel, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Azután a király a palotájába ment, és böjtölve töltött az éjszakát. Nőt sem engedett be magához, és kerülte őt az álom. Hajnal hasadáskor mindjárt fölkelt a király, és sietve oda ment az oroszlánok verméhez. Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szól Dánielhez a király. Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit te álhatatosan tisztelsz, meg tudod te menteni az oroszlánoktól. Dániel így felelt a királynak. Király örökké éj. Azért Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját. Úgyhogy nem bántottak engem, mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak meg, ó király, semmivel. Akkor a király nagyon megörült, és kihúzatta Dánielt a veremből. Ki is húzták Dánielt a veremből, és semmi sérülés nem volt rajta látható, mert hitt Istenében. Ezután a király odavitte azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, és bedobták őket fiaikkal és feleségeikkel együtt az oroszlánok vermébe. Még a verem fenekére sem értek, már is megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták minden csontjuk. Akkor Dáriusz király ezt írta a birodalmában lakó különböző nyelvű népeknek és nemzeteknek. Békességetek növekedjék. Elrendelem, hogy birodalma minden tartományában rettegve féljék Dániel Istenét. Ő az élő Isten, aki megmarad mindörökké. Az ő királysága megdönthetetlen. Uralkodása végtelen. Ő megment, megszabadít, jeleket és csodákat tesz égen és földön. Ő mentette meg Dánielt az oroszlánok karmából. Ennek a Dánielnek aztán jó dolga volt Dáriusz uralkodás alatt és a Perza Círus uralkodása alatt. Amen. Fogadjuk el. Kedves testvérek, 10 éves lehetett Dániel, amikor az első deportálással fogságba vitték. 70 évig volt hatalmon a babiloni világbirodalom, és azt olvassuk, hogy ezek az események Círus perzsa király idejében történtek. Tehát 10 éves korában a babiloni fogságba vitték, eltelt a babiloni 70 esztendő, Círus elfoglalta Babilont, és Círus uralkodása alatt, tehát Dániel 81 néhány esztendős korában történtek ezek az események. Az első deportáláskor az ország vezetőit vitték el. Akkor még tulajdonképpen nem is olyan sok ember. De ezek között ott voltak izraeli tehetséges fiatal emberek, akiket kiszemeltek arra, hogy az ő segítségükkel még inkább beolvasszák az embereket Izrael népé, Babilon népei közé. Tulajdonképpen egy ilyen nagy nemzetegyesítést akartak létrehozni Babilonba, összekeverni a népeket, az volt a céljuk, hogy a fiatalok megtanulva a babiloni nyelvet, beépülve a babiloni közigazgatásba, tulajdonképpen elősegítsék a nemzetünknek az asszimilálódását. És ennek az eszközeként új nevet kaptak ezek az emberek, ezek a fiatalok. Dániel is három barátjával került a fogságba, és ők is új nevet kaptak. El kellett fogadniuk. Nem tehettek mást. De igyekeztek, amennyire csak lehetett, megmaradni az ősei tanítása szerint. Nagyon fontos volt Izrael népe életében, hogy senki nem ehet tisztátalan állatot. Senki sem ehet tisztátalan ételt. Ehhez ragaszkodtak ezek a fiatalok. És kérték, hogy ők hagyj táplálkozhassanak ugyanúgy, ahogyan ezt őseik is tették. És amikor megvizsgálták őket, akkor kiderült, hogy nemhogy gyengébbek, vagy erőtlenebbek lennének a többieknél, hanem még fejlettebbek, még egészségesebbek lesznek. Mi tartotta meg őket? Mondhatjuk azt is, hogy a ragaszkodás Isten igényéhez. Mert aki ragaszkodik Isten igényéhez, az meg fogja tapasztalni, hogy Isten igénye megtartja őt. Mondhatnám erről is a mai prédikációt. De ma a sokféle ok közül egyet szeretnék kiemelni. Mennyit segített az ő megtartatásukban a rendszeres ima életük. Erről szeretnék a mai alkalommal különös hangsúllyal szólni. Biztos tudja mindenki, hogy a Biblia iskola szerint veszük végig a Biblia órákon az anyagot. Ez azt jelenti, hogy nem csak egy-egy kedves történetet tanulunk meg, amelyek megmelegítik az embernek a szívét, és adnak egy üzenetet, egy impulzus, hogy ezt mondja most nekem az élő Isten, hanem megismerjük a Bibliának a nagy összefüggését. Megismerjük, hogy hogyan éltek, és megismerjük azokat a történeteket, amelyek sokszor úgy elfelejtődnek. Nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen alapvető Biblia ismeretünk. Nagyon jó az is, hogyha valakinek van egy szubjektív átélése, hogy ezt mondta nekem az élő Isten. De nagyon fontos, hogy emellett ott legyen egy objektív Isten ismeret is. Egy objektív Biblia ismeret. Azt mondja az új szövetség, hogy ragaszkodjatok a hitetekhez tudományt. És ez a tudomány a Biblia ismeretet jelenti. Legyen egy megalapozott alapja a hiteteknek. Egy erős szilárd. És amikor egy bizonytalan helyzetbe kerül az ember, mint ez a néhány fiatal is, Dániel és a három társa, akkor tudja az ember biztosan, hogy mit kell cselekednie. És ha teszi azokat a dolgokat, akkor biztos lehet benne, hogy számíthat az élő Istenre. És ilyenkor derül ki, hogy a hit sokkal több annál, mint hogy szubjektív átélései vannak, hanem a hit egy objektív igazság, amire rá lehet építeni az egész életünket. És ha erre építjük az életünket, akkor nem fogunk meghívni. Nagyon röviden, néhány dolgot hagy emeljek ki Dániel történetéből. Sajnos az idő, az én időm rövidre van szabva. És az egész Ószövetséget nem tudom végigvenni, mint ahogy szeretném a bibliai iskola keretében. Talán majd egyszer később sor kerül erre is itt a gyülekezetben. Most be is fejezzük az Ószövetségi történeteket, a bibliai iskolában majd átvegyük az Újszövetségi történetekre. Most ezen a vasárnapon még a bibliai iskolához kapcsolódva a fogság koráról szeretnék beszélni. Dániel és ez a bizonyos három társa bekerült a babiloni fogságba. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy börtönbe kerültek volna, hanem áttelepítették őket. Vannak itt kedves testvérek, akik emlékeznek rá, hogy ugyanez megtörtént a második világháború után, hogy a határ másik oldaláról egyszerűen áttelepítettek embereket. A babiloniaknak nyilván az volt a célja, hogy ott asszimilálódjanak, beolvadjanak a népek tengerébe. Ne legyenek olyan rejtett helyeik, ne legyenek olyan látok, bocsarak, hegyek, búvóhelyek, ahonnan el tudják kezdeni a maguk lázadását. Ez is az egyik eszköze volt annak, hogy megtörjék a babilonnak ellenálló népek lázadási kedvét. Na, nézzük végig, hogy tulajdonképpen milyen szép gondolatokat is tartalmaz Dániel könyve. Nabukadnezar volt az a babiloni uralkodó, aki elfoglalta Júda országát. Négy deportálással elvitte Izrael fiait Babilon országának különböző városaiba, és ott letelepítette. Azért az megdöbbentő. Mind a négy deportálásnak az volt az oka, hogy újabb és újabb lázadást szítottak. És amikor a harmadik deportálás után már szinte semmi sem maradt, még akkor is szítottak egy újabb lázadást Babilon ellen. És akkor végleg még a maradékot is elvitte a babiloni uralkodó Nabukadnezar. Ez a bizonyos babiloni uralkodó álmában valami különöset látott. És azt mondta a maga jósainak, álomfejtőinek, mondják meg az álom értelmét. De nem mondja el, hogy mit álmodott. És erre azt mondták a babiloni bölcsek, hogy így nem lehet megfejteni az álmot. Mondja el a király az álmot, és akkor ők megfejtik. De a király ragaszkodott az elmondottakhoz, és azt válaszolta, hogy őket viszlikre vágják, a házukat pedig szemétrombát teszik. Az összeség, ha meg nem fejtik az álmát. És kezdték már begyűjteni ezeket a bölcseket, álommagyarázókat. Amikor Dánielhez értek, akkor Dániel megkérdezte, hogy mi ennek az oka. Úgy látszik, hogy nem tudott erről. Elmondták, időt kért, imádkozott Istenhez, és Isten világossá tette az uralkodónak, Nabukadnezarnak az álmát. Ennek következtében az uralkodó nagyon magas pozícióba emelte Dánielt. És utána, ahogy kiderült ezek közben, hogy Dániel megbízható ember, és így mondja a Biblia, hogy isteni bölcsesség van benne, ezért egyre magasabbra, és magasabbról ívelt az útja. Ugyanennek az uralkodónak az idejében csináltatott magáról egy hatalmas szobrot. És mindenkinek ezt a szobrot kellett leborulva imádnia. Megmondták, hogy aki nem imádja leborulva, azt bedobják izzótüzes kemencébe. Dánielnek a három társát, Sidrákot, Misákot és Abednégót bevádolták, hogy nem borulnak be az arany szobor előtt. Király hívatta őket, számon kérte, és megkapták a büntetésüket, hogy izzótüzes kemencébe dobták őket. De Isten csodát tett, elküldte az angyalát, és megszabadította őket ebből a tüzes fogóból. Micsoda jeleket kapott ez az uralkodó. És ennek ellenére elbizakodott maradt. És az elbizakodottságában felfúvalkodott. Nem adta meg a dicsőséget az élő Istennek. Ez nagyon jó. Hogy valaki nagyon sok jót kap Istentől, egész magasra felemeli őt a mindenható, és ennek a következtében nem hálás lesz Istennel szemben, nem megköszön Isten jóságát, hanem felfúvalkodott állat. Így történt ez Nabukadnezárral is. És ekkor egy újabb álmot látott. És ennek az álomnak a megfejtése az volt, hogy felfúvalkodottsága miatt 7 időszakig úgy fog majd élni, mint egy állat. Kitaszítva a hatalomból. Nem alázta meg magát, és be is következett. Amitől óva figyelmeztette őt az élő Isten. Az ő fiával történt meg az a nagyon ismert eset, hogy elbizakodottságával akkor már Belsaccár volt az uralkodó, hozatta a jeruzsálemi szentélynek az edényeit, és azokból ivott. Ő is, meg a Dávidóján résztvevő emberek is. És akkor a lámpa fényével szemben. Tehát úgy kell elképzelni, hogy ott van a lámpa fénye, és azzal szemben a falon megjelenik egy kézírás. És az van a kézíráson, hogy megmérettél, és hiába találtattál. Nem értették, hogy egyáltalán hogy jelenhetett meg, hiszen nem logikus, hogy megjelenik ez a kézírás a falon. Hívották Dániel, és megfejtette az írást, elmondta, hogy a babiloni birodalomnak vége lesz, a király pedig meg fog halni. És ez még azon az este bekövetkezett, és azzal a mondattal folytatódik a bibliai ige, amit felolvastam lekcióként, hogy a következő nap pedig a méd Dáriusz átvette a hatalmat. Úgy tűnik, hogy Dáriusz nem küldött el mindent, hanem kiválogatta a használható embereket, és ezeket az embereket megtartotta a maguk hivatalában. Dániel ekkor már nagyon öreg volt. Tehát 80 körül. 80 fölött. De ő mégis pozícióban maradt. És ahogy lenni szokott, ott, ahol konc van, ott a koncon elkezdődik a maradás. voltak főemberek, voltak még főemberek, kormányzók és főkormányzók, és ezek egymással szemben megpróbáltak taktikázni, szövetkezni. Dánielnek emelkedett a hatalma, úgy tűnt, hogy föléjük kerül, és ezért igyekeztek találni valamit, amivel be lehet vádolni a királynál, és megakadályozni, hogy Dániel a hatalmánál fogva föléjük kerüljön. Csapdát állítottak. Hadd kérdezzem meg a testvérektől. A mai világban is a munkahelyeken létezik ilyen, hogy az emberek egymásnak csapdát állítanak. Mert létezik olyan, hogy valakit igyekeznek bevádolni, megrágalmazni, és keresni olyan vádpontokat, amelyik alapján legalábbis meg lehet akadályozni, hogy még tovább emelkedjen a csillaga. Minél magasabban van valaki, annál többször megtapasztalja ezt. Az volt a csapdának a lényege, hogy senki sem kérhet, sem embertől, sem Istentől. És ebben a helyzetben Dániel nem hujászkodott meg, hanem úgy, ahogyan korábban, mint szokta, leborult Isten előtt, és naponta háromszor imádkozott. A király csak később jött rá, tehát ez a még Dáriusz király csak később jött rá, hogy neki is egy csapdát állítottak. És tehetetlen volt, mert a médeknek és a perzsáknak az volt a törvénye, hogy amit egyszer aláírt az uralkodó, nem lehetett visszavonni. Az a kérdés, hogy egy ilyen nehéz helyzetben, amikor csapdát állítanak, amikor minden veszélyeselkedik, amikor az ember nem tudja biztonságban az életét, hogyan lehet megmaradni. Ennek a titka az imádkozó lelkű. A megmaradás útja az álhatatos ragaszkodás az igazság, az imádsághoz. Azért szükséges ez, mert az imádság közben Isten meg tudja tenni, hogy a szemünk előtt mindent átértékelje. Hinni azt jelenti, hogy az ember rábízza magát az élő Istenre. És ha a körülmények rosszak, akkor is imádkozik. És kér Isten útmutatását és segítségét. Mit táplálta Dániel hitét? Ez az imádságos lelkület, az ima életre. És az ima élet nem csak azt jelenti, hogy valaki olykor-olykor elmond egy imádságot, amikor bajban van, akkor Istenhez fordul, vagy az étkezés előtt és az étkezés után is elmondja az imádságot. Mindez jó dolog, meg szükséges dolog, de az ima élet az ennél több. Ez azt a kapcsolatot jelenti, hogy egészen közel vagyok az élő Istenhez. És amikor ezt megtiltották, Dániel akkor is imádkozott az élő Istenhez. Különös az igének a megfogalmazása. Így olvassuk, hogy amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez a törvény. Arra lehet ebből a megfogalmazásból következtetni, hogy sejtette ő, hogy készül ez a törvény, de reménykedett abban, hogy nem fogják aláírni. aztán megtudta, hogy mégiscsak a cselszövőknek sikerült elérniük, hogy alá lett írva a törvény. Akkor ő hazament, az emeleti szobájának az ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Ebből két dolgot hagy emeljek. Az egyik az, hogy térden állva imádkozott. Hogy kérdezzek valamit? Miért mondják rólunk reformátusok, hogy térden fejet sose hajtunk? Baj az, hogyha egy református ember térden állva imádkozott? Miért gondoljuk azt, hogy a mi vallásunkban nem lehet térden állva imádkozni? Én szerintem ez helytelen gondolat. A másik, ami érdemes elgondolkozni, így fejeződik be az ige, magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Szokta. Szinte félünk ettől a szótól, hogy valamit megszokásból kell csinálni. De hát baj az, hogy valaki az imádságot napi rendszerességgel meg szokta tartani. És az ugyanúgy szokásává válik, ahogy szokásává válik az embernek az, hogy reggel iszik egy pohár teát, meg kell magának egy néhány szelet kenyeret, és azt elfogyasztja. Nagyon sokszor előfordul velem, hogy semmi étvágyom nincs ahhoz, hogy mindezt elvégezzem, de tudom, hogy ha ezt nem teszem meg, akkor napközben nagyon rosszul fogom érezni magam. És ezért szokás szerint annyi szelet kenyeret, amit leszoktam vágni, levágok, elfogyasztom, és tudom, hogy akkor rendben lesz az egész napom, vagy az egész délelőttünk. Baj az, hogyha vannak ilyen szokásaink, van ilyen rend az életünkben, amit megtartunk. De a református kegyességünknek ez egy ilyen sarokpontja, hogy semmit sem szokásból tegyünk, hanem ha érezzük azt, hogy na most kell imádkozni, akkor majd imádkozni. Nem hiszem, hogy ez lenne a helyes. Sokkal helyesebb az, hogyha van a hívember életének egy ritmusa. És ebben a ritmusban helye van az imádságnak is, helye van a bibliaolvasásnak is, helye van annak is, hogy elgondolkozzon az élete dolgai. Jó az, ha van ilyen szokásunk, ilyen rendünk. Nagyon jó, hogyha vannak olyan otthonok, ahol felhangzik a napi imádság. És ez különösen is akkor hangsúlyos, amikor az embernek kisgyermekei vannak. Hogy szoktassuk meg, hagyd mondjam ki ezt a szót, hogy szoktassuk meg a gyerekünket arra, hogy rendszeresen imádkozzunk. Egyszer már feltettem ezt a kérdést, de hagyd mondjam el még egyszer. Mi az oka annak, hogy ahol üldöztetések vannak, ott a keresztények ragaszkodnak a hitükhöz? Ahol pedig jólét, biztonság, békessége van a keresztényeknek. Például Nyugat-Európában, Kelet-Európában, a mi országunkban is. Hagyják el az emberek az élő hit gyakorlását. Mi ennek az oka? Én csak egyetlen magyarázatot tudok mondani. Hogy amikor üldöztetése van a keresztények, akkor belekapaszkodnak az imádságba. És az imádság által megtartja őket az élő Isten. Amikor pedig jól oldal van a hívő embereknek, akkor megnagyul az ima életük. És ennek a következtében távol kerülnek az élő Istentől. Hogyan tudnánk erősíteni az ima életünket? Hogyan tudnánk erősíteni az ima életünket? Nem tudom, hallottak-e a testvérek arról, hogy léteznek fogyókúrás közösségek. Nem hallottunk erről? És ezeknek a közösségeknek 3-4 néhány fő, van egy tanácsadója, aki bölcs kérdésekkel naponta segít őket abban, hogy ne hagyják abba a fogyókúrázást. Nem kezdtem el úgy, hogy nem tudom, hogy pontosan ez a fogyókúrásoknál hogyan van. Nem is akarok ebben belebonyolódni túlzottan. Csak az ötletet innen vettem, hogy milyen jó lenne, hogyha lennének olyan hívő csoportjai, 3-4 ember, akik rákérdeznének egymástól, hogy tartod még az imádságot? Akik segítenék, buzdítanak egymást. És nem engednék, hogy abba hagyja az illető az ima életet. Tudom, hogy az imádságban sem jó a kényszer. De nem is kényszerre gondolok, hanem buzdításra. Hogy ez támogatás legyen. Rákérdezni a másiknál, hogy ma imádkoztam meg. Nem azért, hogy megszégyenítsem, nem azért, hogy fölé kerüljek, hanem hogy el ne maradjon az életéből az imádság. Nem lehet minden nap összejönni, és minden nap ima közösséget tartani. De lehetséges egy mondattal odaszólni a másiknak, hogy 3:40-10 jó lesz este? Én is imádkozom otthon 3:40-10-kor, te is imádkozz 3:40-10-kor. És az köt össze bennünket, hogy egy időben imádkozunk, nem vagyunk egy helyen. De segítünk azzal a másiknak, hogy mondjuk neki, hogy imádkozz 3:40-10-kor. Ne legyen kényszer. Ne az imádság tartalmát beszéljük meg, hanem bátorítsuk a másikat, hogy ne adja fel. Érezze a kérdésben a szeretetünk. Vannak nagy elhatározások. Ne csak elhatározásban vagyunk. Ezért szükséges az, hogy legyen egy társak, akik figyelmeztet. Akik nem hagyják, hogy elmúljanak úgy napok meg hetek, hogy az ember nem imádkozik. Mindenki ima életében léteznek végpontok. És segít egy bölcs kérdés, hogy az ember kikerüljön az ilyen végpontokból. Próbáltuk azt a korábbi időben, hogy létrehozni ima csoportokat, ahol akik összejönnek és együtt imádkoznak. De ez nem vált be. Egyszer elmondhatom, hogy miért, de nem lényeges. Nem vált be. Szerintem sokkal jobb lenne ez, hogy a kérdésünkkel, a tanácsunkkal, a bátorításunkkal segítsük a másikat a napi rendszeres imádságban. A az imádságnak van egy olyan része is, ez nagyon fontos, ezt egyre jobban érzem, hogy ez mennyire fontos. Hogy az ember szinte az imádsággal konfrontálódjon önmagával. Az élethelyzetével. És ezt az ember csak egyedül tudja megtenni. Biztos tudjuk, hogy a katolikus papoknak minden nap szükséges misét tartani. És egész más az, hogy valaki a misén imádkozik egy közösség előtt. És egészen más az, hogy valaki magában imádkozik az Istennel való személyes együttlétben, és hagyd mondjam így, hogy konfrontálódik magával. Hogy az Isten szemüvegén keresztül látja a saját életét. És Isten előtt föltárja az életének a titkát. Azokat is, amit különben saját maga sem lát önmagában. De az Isten jelenlétében ez megvilágosodik. Tehát erre a személyes, az élő Istennel eltöltött imádságra van nagyon nagy szükség. Jó, ha valaki figyelmeztet és azt mondja, hogy imádkozz, nem mulasztottad el, nem felejtetted el. Ne hagyd abba, most nehezen megy, de ne hagyd abba. Nagyon jó, hogy a gyülekezetünkben van ima közösség, és az ima közösség után együtt jövünk be néhányakkal a Isten tiszteletre. Jöjjünk ki ezekre az ima közösségekre. De most nem az ilyen ima közösségről beszélek, hanem arról, hogy legyen egy mély ima életünk az élő Istennel. És segítsük egymást abban, hogy ne adja föl az imádságot. Szeretnék megtanulni tőled ezt az elmélyült ima életet. Azt kérjük és azon könyörgünk, segíts arra bennünket, hogy tőled el ne távolodjunk, minden körülmények között ragaszkodjunk hozzá. És azokat a feladatokat a te kezedből tudjuk elfogadni, ahogy az Úr Jézus is tette azt a Getsemáné kertben. Könyörgünk hozzá, Úrunk Istenünk, a mi nemzetünkért. Kérjük szépen, hogy tartsd meg a nemzetünket. Adj minél több ember számára őszinte bűnlátást. És kérjük, hogy add, hogy mind többeknek legyen elmélyedt ima élete. Könyörgünk hozzád, Urunk, gyülekezetünk betegeiért. Az egészségükben dolgozunk. Kérünk azokért, akik az idős korterhét hordozva már nem tudnak itt lenni a templomban. Kérünk, hogy te tartsd meg őket is, jó voltod és kegyelmességed szerint. Imádkozunk hozzá országunk vezetőjét, akik a parlamentben végzik minden napi munkájukat. Ad, hogy bölcsen a te akaratod szerint irányítsák a mi nemzetünk életét. És így könyörgünk hozzáadunk. Hogy a következő héten is irányítsd, vezéreld a lépteinket, gondolatainkat. Ott, hogy téged lássunk, egyedül neked engedelmeskedjünk. Amen. Mi atyák, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a nevedet, jöjjön a hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te rejár, és adjon néked békességet.